Kedves testvéreim, századunkban hatalmas fordulat történt, és folyamatosan történik a tudományok világában. Mindegyik tudomány ágban. Érdekes módon a leglátványosabb fordulat abban a tudomány ágban következett be és zajlik folyamatosan, amelyiket a legexaktabb, a legpontosabb, legellenőrizhetőbb tudománynak tekintettek és méltán tekintetünk a fizika tudomány ágában. Tehát a csillagászattól el a szubatomáris fizikáig minden tudomány ág megmozdult, és olykor-olykor kopernikuszi fordulatok történnek a tudományok világában. Most csak két jellegzetességét mutatom fel ennek a hatalmas fordulatnak, aminek tanúi vagyunk. Az egyik az, hogy ami a század elején még a tudományokban felkiáltó jel volt, az most kérdőjellé lett. Vagyis ami a század elején még abszolút bizonyosság volt, végérvényes, örökké való igazság volt, az egymás után mind megkérdőjeleződött. És ez nem baj, ez a tudományok előmenetelének a lehetősége. Az volt a baj, amikor felkiáltójeles volt a tudomány, vagyis amikor már nem kérdezett, hanem csak állított. A fordulat abban van, hogy az állítás megkérdőjeleződött, és a tudomány kérdez. Ott beszélhetünk haladó tudományról, ahol a tudománynak van bátorsága kérdezni, rákérdezni arra, hogy ez valóban így van-e. Ilyen szomorú világ volt az, amikor a régi világképpel szemben, amikor is a nap forgott a föld körül, egy új világkép jelent meg, hogy nem a föld forog a nap körül, amikor ezt az új tudományos tételt azzal jutalmazták, hogy mágiára vitték azt, aki ezt vallotta. Mert a tudomány csak felkiáltójelet ismert. Na tehát ez az egyik jellegzetessége a mai fordulatnak a tudományok világában, hogy kérdeznek, rákérdeznek, az összes eddigire, saját új felismeréseikre is rákérdeznek. A másik jellegzetessége a megújuló tudományos világnak az, hogy törekszenek integrált világ és ember szemléletre. Fájdalmasan élik át az emberek, hogy atomizálódtak a tudományok, egy-egy tudomány ágon belül új meg új tudomány ágak keletkeztek, gondoljunk az emberre. Az emberről szóló tudomány hány ágazatra bomlott, és még mindig újabb és újabb ágazatok születnek. A tudomány világában megjelent az a vágyakozás, hogy most már elég volt a szétaprózódásból, most már integráljunk, most már kapcsoljuk össze a résztudományokat, és igyekezzünk egy integrált, egységes világszemléletre. Ez a törekvés jellemzi másodszorban, és még hát sok egyéb is jellemzi azt a fordulatot, aminek tanúi vagyunk. A kérdés az, hogy ebben a változó tudományos világban mit csinál a teológia? A teológia világában két álláspont lehetséges ebben a mostani gyorsan változó világban. Az egyik álláspont az, hogy árulás az, ha beszállunk mi is a változásba, és a mi felkiáltó jeleinket is engedjük kérdőjellé változni. Ez árulás, ha a mi régi, klasszikus, örök értékű, érvényű igazságainkat is megkérdőjelezzük. Ez a fundamentalista teológia. Azt állítja, hogy semmiféle változásnak nincs helye a teológiában. Tudjuk az igazságot, végsők az igazságok. Árulás az, ha megkérdőjelezzük. Ez az egyik lehetőség, és ezzel bőven élnek teológusok. A másik lehetőség az, hogy beállunk mi is, és ez nem a világ sodrásába való beállás, hanem az Isten munkájába való beállás, hitem szerint. beállunk a világ folyamatba, mi is, abban a folyamatban, ami a tudomány világába zajlik, és mi is a felkiáltó jeleink helyett elkezdünk rákérdezni a saját dogmáinkra is. Ez a másik teológiai lehetőség. Az egyik tehát egy fundamentalista, zárt teologizálás, a másik pedig egy igazságot kereső, rákérdező, nyitott teologizálás. Azt gondolom, nem kell vallomást tenni a testvéremet, hogy én hova tartozom, ha valaki nem tudná, ehhez a másodikhoz, a rákérdező, a nyílt, a kereső teológia művelői közé tartozom, testvéreim, a többiek is, ők nem fogadnak el engem testvéreiknek, de attól ők még nekem testvéreim, és együtt kerek a világ, én ezt vallom, és örülök, ha vannak testvéreim, akikben visszhangot ébreszt az én teologizálásom, a mi teologizálásom, mert nem én, hanem egy világ kereszténység van körülöttem, mögöttem, amint azt éppen a mostani nyugati útjaimon örömmel tapasztaltam. A külső tudományok világában nem lehet már visszamenni a régibe. Milyen nevetséges lenne, ha Einstein után valaki azt mondaná, hogy azért mégiscsak azok a csillagképek igazak, amiket a Biblia tanít. A csillagok úgy vannak, ahogy a Biblia tanítja, nem úgy, ahogy Einstein tanítja. A tudományok világában már nevetséges volna, ha valaki ezt csinálná. Hát a teológia világában még ezt lehet csinálni, hogy mintha nem is lett volna 20. század ébredés Szentléleknek új hatalmas kiáradása, úgy, ahogy Calvin mondotta, vagy Aquinói Tamás, vagy akárki régen között, úgy igaz, azon nem szabad változtatni. De hát ezt mindenkinek elmondom világosan, hogy ez a hozzáállás, ez személyes döntés eredménye, és kell, hogy mindenki személyesen döntsön. Tehát fölmutattam most két teológiai lehetőséget. Van a fundamentalista lehetőség, amelyik magabiztos, amelyik rendületlen, nem enged kérdezni, csak állít. Lehet emellett dönteni, és lehet a rákérdezés, a keresés mellett dönteni. Kérem a testvéreket, hogy öntudatosan, ne sodrásszerűen, hanem átgondoltan, öntudatosan gondolkozzanak, hogy az isteni igazságok világában is lehetséges fejlődés. Az isteni igazságok világában is lehet túlhaladni a tegnapiakat. Ez egy komoly döntés, és szeretném, ha komoly döntés volna, és szeretném, ha akik itt vannak, komoly döntés alapján volnának itt, hogy igenis, az isteni igazságok világában is van növekedés, van tisztulás, van új fölismerés, tehát van mozgó, haladó, zarándok teológia, és itt ezt hirdettetik, ezt hirdetem. A ma esti témánk, ami igazából bevezetés egy hosszú-hosszú folyamathoz, ami majd folytatódik, a ma esti témánkat így fogalmaztam meg, az Isten szól az emberhez. Itt az alapoknál járunk, a kiinduló pontnál járunk, de hát innen kell tovább menni, újra meg újra ide kell visszatérni, és ezt kell ágasztatni, ezt kell részletezni. Tehát ez a mi hitvallásunk, hogy az Isten szól az emberhez. Az Isten olyan Isten, aki kinyilatkoztatja magát, aki kommunikációba, kapcsolatba lép a teremtményével, az emberrel. Nekünk ez evidencia, bizonyíthatatlan igazság, de átélt tapasztalat. Hát innen indulunk ki, hogy a mi Istenünk, akit mi valamelyest megismertünk, olyan Isten, akinek kedve telik abban, hogy megszólítja az embert, hogy szól az emberhez. Az Isten szól az emberhez. Ez tehát hitvallás, és ebből a hitvallásból növekedik ki aztán a teológiának különböző sokféle ágazata. De persze ezt a hitvallást, hogy az Isten szól az emberhez, ezt megelőzi egy előzetes hitvallás, nevezetesen az a hitvallás, hogy ez az egész mindenség nem véletlenül állott elő, hanem ez teremtés, teremtmény. az az Isten, aki minket megszólít, az teremtő Isten. Tehát mielőtt arról beszélgetnénk, hogy az Isten szól hozzánk, vissza kell menni még hátrébb, odáig, hogy az Isten teremtő Isten, az anyag feletti, az ember feletti, a kiismerhetetlen végső szellemi valóság teremtett valamit, ami nem ő, hanem teremtménye neki, egy titokzatos létező valóságot, amelyiknek elmosódnak a határai. Ez a 20. századi fölismerése a kozmosnak, az univerzumnak, az anyaginak, épp úgy, mint a szelleminek. Egy olyan valóságot teremtett ez a kiismerhetetlen anyag és ember fölötti valóság, egy olyan valóságot, aminek elmosódnak a határai, és mi emberek, ami emberi érzék szerveinkkel bizonyos részeit kitapogatjuk ennek a teljességnek, és ezt a részt nevezzük úgy, hogy a világ. A század elején még a mi emberi gőgünkben, tudományosnak nevezett magabiztosságunkban azt állítottuk, hogy mi pontosan meg tudjuk határozni azt, hogy hol vannak a körvonalai ennek a teremtménynek. És azt mondottuk a század elején, hogy az anyag a világ, ameddig az anyag terjed, addig terjed a világ, és a világnak a végső minősége az anyag, és ha van valami anyagon túli valószínűség, az azt jelenti, hogy káprázatokban élünk, még nem ismertük meg egészen az anyagot, hogy az anyagnak milyen sajátosságai vannak, például az, hogy lélek, hogy az anyagnak ez milyen különös működés módja, ezt még nem ismertük fel, de fel fogjuk ismerni, és meg fogjuk ismerni, hogy az is igazában anyag. Tehát volt egy ilyen gőg, hogy a valóságnak a határait pontosan meg tudjuk állapítani, és a 20. század során menet közben egyre inkább ráeszmélünk arra, hogy elmosódnak a határok ahhoz képest, hogy az érzék szerveink korlátoltak. Akárhogy finomítjuk műszerekkel, távcsövekkel, mikroszkópokkal, különféle segédeszközökkel, akárhogy finomítjuk az érzékelésünket, még mindig csak belül maradunk a nagy valóságon, és a kitágult, a műszereinkkel kitágult fölismeréseinken még mindig túl van a teljessége a teremtésnek. Ez tehát a mi keresztény hitvallásunk, hogy a teremtő teremtett egy világot, amelynek egy részét mi ki tudjuk tapogatni, de azon túl még messze gazdag az az egész, az a teljesség, amit az Isten teremtett. Tehát a mi hitvallásunk az, amivel a Biblia kezdődik, hogy kezdetben teremtette Isten a világot. És aztán az 1 Mózes 1 és az 1 Mózes 2 és 3 folytatólagosan a mi hitünknek az alapja, ezt hisszük. Na most testvéreim, azt még csak valahogy el tudjuk képzelni, hogy volt úgy, hogy nem volt ez a világ. Ezt úgy el tudjuk képzelni, nem volt. De azt már nehezebben tudjuk elképzelni, hogy volt úgy, hogy nem volt idő. Pedig azt tanítják a fizikusok, hogy amikor nem volt ez a világ, akkor még idő sem volt, mert az idő ennek az anyagi világnak a járulékos része. Amióta van az anyagi világ, és abban mozgás van, azóta van idő is. Amikor még nem volt ez az anyagi világ, akkor idő se volt. Itt megáll a mi értelmünk. És akkor mi volt? Az idő előtt, meg az anyag előtt. Hát ezt nem tudjuk, de ez nem is a mi dolgunk, majd ezen csak a fizikusok töprengjenek tovább. Na, a mi dolgunk, hív embereknek a dolgunk az, hogy föltegyük a kérdést, rákérdezzünk a teremtésre is. Ha az Isten teremtette ezt a világot, ugyan miért teremtette? A feleletet erre a kérdésre nem lehet a világból kikövetkeztetni. A feleletet csak Isten felől lehet megadni erre a kérdésre. Hogy miért teremtette Isten a világot, azt világi törvényszerűségekből, összefüggésekből nem lehet megtudni. De ha az Isten Istenről, az Istenből valamit megtudunk, akkor onnét, Isten felől valami felelet adódik erre a kérdésre, hogy miért teremtette Isten ezt a világot. És most összevonok hosszú gondolatmeneteket, sok bibliai igét, kimondom ezt a végső közismert igazságot. Kicsoda ez az Isten, aki teremtette a világot? Az Isten szeretet. Ha tehát ez az Isten, akinek a lénye a szeretet, világot teremtett, akkor ez valami módon szeretet ügy. Mivel ő szeretet, azért teremtett világot, szeretetéből következően szinte, ez már majdnem Isten káromlás, pedig biztosan igaz, szinte szükségszerű volt, hogy teremtsen. Mert ahol szeretet van, ott az az igény megjelenik, hogy legyen tárgya a szeretetemnek. Tehát az Isten lényéből szinte szükségszerűen következik, hogy teremtsen világot, akit, amit szeressen. És így hiszük és valljuk, hogy az Isten világot teremtett belső indításból, hogy úgy mondjam, sőt, belső kényszerből világot teremtett, hogy szeresse. Világot teremtett, hogy önmagát megélje a világban. Hogy önmaga teljességét, létének a teljességét realizálja, megvalósítsa a világban. Idegen szóval világot teremtett, hogy kommunikáljon ezzel a világgal, és az Isten kommunikációjának különböző szintjei vannak. Ha a világ egy csodálatos gépezet, akkor teremtette, hogy forgassa ezt a gépezetet, javítsa, tökéletesítse. De több ennél a világ, hogy sem gépezet lenne. A teremtésnek mégiscsak a csúcsa táján van az ember. És az emberrel való kommunikációban jut Isten szeretete a legmagasabb lehetőséghez. Embert teremtett, hogy vele úgy kommunikáljon, hogy beszélget vele. Közli önmagát az emberrel, és az embert képessé teszi arra, hogy isteni minőségű reagálással legyen az Isten beszédére. Tehát itt van a végső teológiai háttere ennek a mondatnak, hogy az Isten szól az emberhez. Szól, mert szeretet, az Isten szeretetből teremtett, a teremtésnek különböző szintjeit valósította meg. A magas szinten az embert teremtette, akivel dialógusba tud és akar lépni, és ez az emberlétnek a végső értelme, hogy létrejöjjön ez a dialógus az Isten és az ember között. Az Isten szól az emberhez, ez az egyik fajta megfogalmazás annak, hogy az Isten szereti a teremtményét, a teremtését, az embert. Isten szereti az embert, úgy szereti egyebek között, hogy élő beszélgetésre, párbeszédre hívja, képesíti az embert. Ha elromlott az ember szerkezete, mint ahogy elromlott, Isten gyógyítgatja az ember szerkezetét, hogy képes legyen a dialógust fölvenni az Istennel. Erről szól egyebek között a Bibliának egyik egyik nagyon szép verse, a zsidókhoz írt levél első része ezzel kezdődik. Miután régen, sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk. Tehát itt megjelenik az, amit témánkká választottam, az Isten szól. Ez egy kicsit már részletezi ezt az igazságot, az Isten szól, és pedig beállítja a történelem rendjébe ezt az absztrakt tételt, hogy az Isten szól, ez így magába egy elvont tétel, beállítja a történelem menetébe ezt a tételt, és azt állítja, hogy már előzőleg is sokféleképpen sokszor szólt az atyákhoz és az atyák által, a zsidókhoz írt levél a zsidó népet érti természetesen, és ez kitűnik abból is, hogy mondja azt, hogy a proféták által. Tehát itt a zsidó nép történelmi összefüggésébe helyezi bele Jézus Krisztus megjelenését, És azt mondja, hogy a zsidó nép előzetes történelme fölkészülés volt arra, hogy az igazi ige megszólaljon, Jézus Krisztus. Na, itt jelenik meg aztán egy hatalmas probléma, amin aztán a teológusok megkülönböznek. Hogy tudnélik, csak a proféták által szólt Isten, és csak a zsidó néphez szólt. Ami Jézus előtt volt, az csak egy szűk körben lezajlott folyamat volt, aminek a végeredményeként megjelent Jézus, és Jézusban aztán a szűkösség egyetemességgé lett, amikor elérkezett Jézushoz a történelem, és Jézusban szólalt meg az Isten, akkor végre összes kapuk és korlátok kinyíltak, lehullottak, és egyetemessé lett a dolog. Így van-e a dolog, hogy régen csak a proféták által, csak a zsidó néphez szólt, most már Jézusban az egész emberiséghez szól. Így van-e? És itt megint lényegesen, majd hogy nem fájdalmasan különbözünk a fundamentalisták és mi, akik más teológiát művelünk. A fundamentalista fele barátaink és testvéreink ugyanis azt mondják, hogy igenis csak. A fundamentalizmushoz ez a csak szó nagyon szorosan hozzátartozik. Hogy tudnék, csak a zsidó atyákhoz és csak a proféták által szólt, és csak Jézus Krisztusban szól az egész emberiséghez. Ami a pogány vallásos világban történt, az csupa tévejgés, bálványimádás, ördögi káprázat, ami ellen küzdeni kell, amivel nem is szabad érintkezésbe kerülni, mert veszélyes. A csak jellemzi a fundamentalista teológiát. Csak az atyáknak szólt, vagyis a zsidó ősöknek, és csak a prófétákon át. Én pedig azt vallom, hogy nem. És igazából úgy tűnik, mintha valami forradalmian újat mondanék, holott ez a legkálvinistább kálvinista tanítás, mert maga Calvin különbséget tett reveláció speciális között, Jézus Krisztus a speciális, és reveláció generális között. Isten szól a természetben, Isten szól a történelemben, Isten szól a tulajdon emberi lelkismeretünkben, mondja Calvin is. Tehát az igazi református tanításban igenis benne van az, hogy szólt az Isten, és folyamatosan szól másként is, nem csak a Szentíráson át, és nem csak Jézus Krisztuson át. A fundamentalista teológiának az egyik klasszikus mondata, fájdalmasan klasszikus mondata, amit már a ókorban, a kereszténység első századaiban mondtak ki az atyák, amikor elkezdtek vitatkozni a pogány filozófiával, akkor hangzott el ez a mondat, hogy a pogányok erényei csillogó bűnök. Négy szó, de mi is a félelmetes teológia van mögötte. Tehát elfogadták, ezt el kellett fogadni, hogy vannak erényes pogányok. Olykor a keresztényeket megszégyenítő erényekkel élő pogányok. Vannak a pogányoknak erényei. Hogy értelmezzük ezt mi keresztények? Úgy értelmezzük, hogy ezek csillognak, de alapjában bűnök. A pogányok erényei csillogó bűnök. Ez a fundamentalista teológiának van egy klasszikus, fájdalmasan klasszikus szemléletes kifejező tétele. A pogányok erényei nem mások, mint káprázatok, csillogó bűnök. Na, ezen a területen vagyunk tanúi ma egy kopernikuszi fordulatnak a haladó keresztény teológiában, és én boldog örömmel járom ezt az utat, ezt a kopernikuszi fordulatot a szívemben már elvégeztem, és egy másik fajta teológiát vallok. Nem én, most mondom, háromszor is jártam nyugaton, és neves teológusokkal találkoztam, és azzal jöttem haza, ezt csak úgy zárójelben mondom, hogy sokat tanultam, miközben semmit nem tanultam. És ezt úgy kell érteni, hogy semmit nem tanultam, mert amit itt ezen a szószéken hirdetek, azt hirdetik ezek a nagy tudósok, és csak ők okosabban. Nálam okosabban, nálam részletesebben, de ugyanazt hirdetik. És neve is van már ennek a másik teológiának, amit én most örömmel szintén nevén nevezek. Az a mozgalmas, haladó teológia, amit én képviselek, mondani, már nyugaton megvan a szakkifejezés rá, így mondják, hogy interkulturális teológia. Tessék el elgondolkozni, hogy interkulturális teológia. És itt most maradjunk ennél, vagy építsük föl a gondolatsort. Van kálvinista teológia. Kidolgozott mindenre feleletet adni tudó ortodox kálvinista teológia. Aztán rájöttünk, hogy azért a luteránusokkal is kellene barátkozni, meg még ne adj Isten, még a katolikusokkal is. Kialakult az ökuménikus teológia, amelyik kezd annyira alázatos lenni, hogy én kálvinista a pápistától is tanulhatok valamit. Ez nehéz dolog. Nehezen megy. Meg a luteránustól is, meg pláne baptistától, meg ne adj Isten, még a karizmatikustól is, még pünkösdistától, mindenkitől tanulhatok. Ez egy nehéz lecke, amiben most kínlódik a keresztény teológia. Ez együtt véve az úgynevezett ökuménikus teológia. Legyen áldott Isten, hogy ez zajlik, és kínlódnak, verejtékeznek a teológusok, hogy lenyeljék a nehéz falatokat, és tanuljanak egymástól. Ez tehát az ökuménikus teológia, de ez ma már anakronizmus. Ezen már rég túl kellene lenni, mert ami időszerű ma, az az interkulturális teológia. Nem az interfelekezeti teológia, hanem az interkulturális teológia. Vagyis az a fölismerés, hogy Isten szólott az atyákhoz, nem csak a Biblián át, nem csak a prófétákon át, és végső sorban nem csak Jézus Krisztuson át. És a továbbiakban röviden egy képpel szemléltetem ezt a interkulturális teológia alapgondolatát. Éhes vagyok, eszem a kenyeret. Kapcsolatban vagyunk egymással az éhség és a kenyér. Mivel éhes vagyok, lett kenyér. És mivel van kenyér, az éhségemet csillapíthatom. Tehát az éhség és a kenyér összetartoznak. Ha ezt egy kicsit történelmileg nézzük, akkor azt kell mondani, hogy a táplálkozási kultúrának egy bizonyos magas fokán megjelent a kenyér. Hát volt emberiség, amikor még nem volt kenyér. És nem haltak éhen akkor sem, amikor nem volt kenyér. Táplálkoztak, de nem volt kenyér. A táplálkozás kultúrának egy bizonyos fokán megjelent a kenyér. Na de itt mondom, akár két fontos igazságot is hozzá kell tenni ehhez. Az egyik az, hogy, amit már mondottam is, hogy amikor még nem volt kenyér, akkor is volt már táplálék. Talán bogyók formájába, nyers gyümölcsök formájába. Különböző formákban volt táplálék, még nem volt kenyér, de volt táplálék, az emberek táplálkoztak. Tehát ez egyik igazság, hogy a táplálék kultúra mai fokán van kenyér, de amikor még nem volt kenyér, akkor is ettek, ittak, éltek az emberek. Ez egyik. A másik az, hogy a táplálék kultúra során eljutottunk a kenyérhez, de ennek a táplálék kultúrának tévutai is vannak. És azt megint csak most kezdjük belátni. Tehát egy ilyen tévút volt például a kalács. Most csak úgy elnagyoltam mondom a dolgokat. Az én gyerekkoromban úriember fehér kenyeret evett. A szegény ember rozs kenyeret evett, vagy más kenyeret evett. És ez a táplálék kultúrának az eltévejedése volt. És most kezdünk oda jutni, hogy azért a táplálék kultúrában dolgozzuk, hogy milyen kenyér az, ami teljes értékű kenyér. Nem tudom, érzékelik-e a testvéreim a szimbolikáját ennek az egész gondolatsornak. Jézus Krisztus az élet kenyere. Ez az én szent hitvallásom. Jézus Krisztus az élet kenyere. Ám, de amikor még nem volt Jézus Krisztus, akkor is táplálkoztak az emberek lelkiekkel. Akkor is imádkoztak, hittek Istenben, szerettek, áldozatot hoztak. Nem kenyér volt az, de táplálék volt. Itt különbözünk lényegesen a fundamentalista teológusoktól, mert ők azt mondják, az az egész semmi. Az egész csak a kárhozathoz vezetett. Kárhozat akkor szűnt meg, amikor megjelent Jézus. És ma is. Aki nem ezt a kenyeret eszi, az elkárhozik. Aki bogyókkal táplálkozik, ezzel azzal kenyér előtti táplálékkal táplálkozik, az mind elkárhozik. Ezt mondják a fundamentalista teológiák. Én pedig azt vallom, hogy áldott az Isten, hogy a táplálék, a szellemi táplálék kultúra növekedése, tisztulása során adta nekünk az élet kenyerét, azt a Jézus Krisztust, akiben, most szellemiekre fordítsuk a gondolatot, akiben az üdvösséghez, az élet kiteljesedéséhez szükséges összes anyag, összes szellemi anyag benne van, összes vitamin, összes kalória, összes nyomelem, ami szükséges ahhoz, hogy teljes legyen a táplálék. Tehát Jézus Krisztusban megjelent a teljesség, de hát a táplálék kultúra során, hogy úgy mondjam, nem a teljességet kínálták teljesség címén. Ahogyan kínáltak kuglófot vagy kalácsot a teljes kenyér helyett, úgy kínálnak olyan édeskés Krisztust, édeskés kuglóf Krisztust, fehér kenyér Krisztust, kellemetes Krisztust. A jó hívő ember a kuglóf Krisztussal él, fehér kenyérrel él, egyházi liturgiával és a többivel él, mert az az igazi. És most kezdünk a teológiában rá eszpélni, arra, hogy vigyázat, vigyázat, a kuglóf Krisztusnál jobb. A Vollkornbrot, ahogy mondja a német. A teljes magvakat tartalmazó Krisztus. Tehát ahogyan van kenyér előtti kenyér is, a Krisztus előtti tápliálék a szellemiekben, úgy van olyan édeskés, olyan eltorzult kenyér kínálat a keresztény egyházban, amelyik nem a teljes Krisztust adja. Mondom, sokfelé jártam, az egyik legmegrázóbb mondat számomra egy mondat volt, amit egy braziliai lelkésztől hallottam, egy igazi, nem kiküldött braziliai misszionárius, hanem egy Brazíliába született keresztény emberrel találkoztam, és ő neki volt egy mondata, ami szíven ütött, és remélem életem végéig nem szabadulok meg, nem akarok megszabadulni tőle, pedig kínos, gyötrelmes mondat. Ez így hangzott a kereszt teológiát, ő nem ilyen nyugati, baltkára és egyéb kategóriákban mondotta el. Azt mondott ez a brazil ember, hogy Jézus Krisztus nem ágyban halt meg. Tessék ezzel elgondolkozni. Jézus Krisztus nem ágyban halt meg. Ez olyan teljes kenyér, ez igazi kenyér. Azt, hogy Jézus nem ágyban halt meg, ebben benne van az, hogy küzdött. Benne van az, hogy fájdalmas volt az ő idő előtt, igazságtalanul vitték halálba, és ő vállalta ezt. És talán a kereszténység valami olyan kockázatot jelent, hogy talán nem ágyban kell feltétlenül meghalni. És ebben a világon van lehetőség arra, hogy a keresztények ne ágyban haljanak meg, hanem másutt. Itt a magyar közelmúltban is volt, meg Európában is, meg a harmadik világ, mindenütt van lehetőség, hogy a hívő keresztény ne ágyban haljon meg. És talán a Krisztus követésnek egy teljesebb formája az, hogyha valaki nem ágyban hal meg. Hát én nem akarok szektársan valami új tanítást adni, hogy csak az a keresztény, aki nem ágyban hal meg. De nem tudom, érzékeljük-e, hogy itt volt az élet kenyere egy názáreti Jézus nevű valaki, akinél nem elhanyagolható tényező az, hogy nem ágyban halt meg. Hozzá tartozik, az Isten szól hozzánk, Jézusban szól hozzánk, mondja a dogmatika, a teljesség Jézusban. Na hát ebben a teljesség úgy tűnik benne van az, hogy valami ügyért élni kell, netán valami ügyért meghalni kell, az embereket szeretni kell, a kicsinyeket, a betegeket szeretni kell, olyannyira, hogy a világ ne tudja elviselni ezt a rendbontást, hogy a szegényeket is szeretem, a jogaikért harcok, és itt már most nem részletezem ezt, nem ágyban halt meg. No, tehát testvéreim, Jézus Krisztus az élet kenyere. És mondom, lehet kalács kenyér, lehet kuglóf kenyér, és lehet az igazi kenyér, a Jézus Krisztus teljessége. Összefoglalom néhány egyszerű mondatban a lényeget. Az első tétel az, hogy tehát az Isten teremtette az embert. Az Isten teremtményei vagyunk. Most a kenyérnél maradok, és így folytatom. Az Isten éhesnek teremtette az embert. Egy szükséges korreláció van, így mondják a szakmában. Korreláció van az éhség és az anyag. Embernek lenni azt jelenti, hogy állandó anyagcserében élni. Fizikailag is. Állandó anyagcserében élünk. Mert meghalunk, ha nem iszunk, ha nem eszünk, az anyagcsere nem zajlik, akkor meghalunk. Állandó anyagcserére teremtette az Isten. Éhesnek teremtette Isten az embert. Aztán, mivel éhesnek teremtette, táplálékot is teremtett az Isten. Sokféle táplálékot ajándékozott Isten az embereknek. És a ajándékozásának a csúcsán ajándékozta az élet kenyerét, Jézus Krisztust, akiben summásan együtt van mindenféle tápanyag, aminek az anyagcserében szüksége, amire szükségünk van az élet szellemi anyagcseréjében. Tehát folytassuk tovább az összegezést. Az Ótestamentumban is volt már kenyér előtti kenyér. Ha Jézus a teljesség, akkor az Ószövetség a relatív, a részes, rész szerinti. A kenyér előtt is volt már kenyér. És a kenyéren kívül is van kenyér előtti kenyér. Ez a interkulturális teológiának az új tanítása. Jézus Krisztusban jut teljességre a sok kenyér előtti kenyér. Jézus Krisztusban jut teljességre. Tehát például a hindu vallás is Jézus Krisztusban jut teljességre. De itt ezt a dialektikát ne felejtsük el, amit én egyre nagyobb hittel vallok. Hogy tudnélik, a hindu vallásban is van Krisztus, és Krisztusban is van hindu vallás. Ez az interkulturális teológiának a tanítása. Jézus Krisztusban benne foglaltatik a hindu vallás, és a hindu vallásban is igazában a legnemesebb részében Krisztus foglaltatik benne. Egy egyszerű igét mondok, és ez már a legyen is elég, a Máté evangéliumának a 6. fejezetében Jézus mondja a hegyi beszédben ezt az igét. Amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, ajtódat bezárva, imádkozzál atyádhoz titokban. Ebben az egy mondatban bennem az egész hindu vallás. Menj be a te belső szobádba, és ott imádkozzál. Tagadjuk le azt, hogy ezt a mondatot jobban kidolgozta a hindu vallás, mint a kereszténység. Mert így van, hogy hogyan kell bemenni, hogyan kell bezárni az ajtót, hogyan kell csöndben, hogyan kell titokban imádkozni. Ezek mind olyan dolgok, amihez mi nem értünk, szinte nem értünk, mert a dogmák, meg mindenféle keresztes háborúk elfoglalták az energiáinkat. Ha ezt hogy kell csinálni, ezt igenis szégyen ide, szégyen oda meg kell tanulni, mert ez is a kenyérnek eleme, hogy hogyan kell ezt csinálni. Ezt a hinduk jobban kielemezték, mint a kereszténység. Én ezt egyáltalán nem szégyellem, és gazdagságnak tekintem, hogy ez mind beletartozik a Krisztusba. Viszont a hindu testvéreink felé azt mondjuk, hogy amikor mi bemegyünk a belső szobába, és ott imádkozunk, ott előttünk van a kenyér, maradjunk ennél a képnél. Ott még kapunk, nem önmagunkból oda-vissza kapunk táplálékot, hanem adatot, adva van a kenyér, a Krisztus, akivel lehet táplálkozni odabent a belső szobában. Na, tehát ez az én végső vallomásom, tehát, hogy nagy ön megszegényítés az, hogyha az élet kenyerének ezeket a vitamindús elemeit kihagyjuk a kereszténységünkből, és nagy meggazdagodás, hogyha az egész világ vallásainak a Krisztusban kiteljesedő elemeit örömmel vesszük, és meggazdagodunk belőle. Tehát Isten szól az emberhez, ezt így is mondhatjuk, hogy Isten táplálja az embert, kenyérrel táplálja, végül adta a legtökéletesebb kenyeret, az élet kenyerét, az élő Krisztus táplál minket. Még egyszerűbb azt mondhatjuk, önmagával táplál minket az Isten. Isten formájúra teremtett minket, és az igazi táplálék az Isten, az igazi éhség, amikor az Istenre éhezünk rá, az igazi táplálkozás, amikor Istennel táplálkozunk, az igazi táplálkozás, amikor az élet kenyerét, Jézus Krisztust vesszük, és a szellemi anyagcserében egyre inkább belénk épül a Krisztus, és áthasonulunk, átformálódunk a Krisztusra. E pillanatban jutott eszembe ez a kép, valami indiai, vagy nem tudom, milyen ember jött Európába, és azt mondja, hogy ti európaiak olyan disznószagú emberek vagytok. Sok disznóhúst esztek, és disznószagú emberek vagytok. Hát olyan jó lenne azt mondani, hogy ti olyan Krisztus illatú emberek vagytok. Krisztus és sok Krisztussal, Krisztus kenyeret esztek, sok Krisztus és Krisztus illatúvá lesztek. Akik disznószagúak voltatok, Krisztus illatúvá lesznek. Ez a kereszténység, testvéreim. Ez az interkulturális teológia. Ezt tanulgattam mostanában, és szeretném életem végéig tanulgatni. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.